Érdekes módon a magas infláció nem igazán hozta a tűzbe a befektetőket, ha az aranyról volt szó. A párnapos vagy eddig párnapos bankpánik viszont 2000 dollár fölé is lökte egy rövid időre az arany árfolyamát, hogy aztán újra lefelé jön és 2000 dollár alatt legyen, de az arany tekintetében érzékelhető egyfajta átrendeződés, magyarán vásárolják-e jobban az aranyat a befektetők jelenleg, de ezt hogy látod? Folytatjuk Edenfenz Józseffel, az M4 privátbankár.hu munkatársával.
Hát az árfolyam azt árulja el nekünk, hogy igenis vásárolják természetesen. Bő két hét alatt 10%-ot ment fel az árfolyam 1800 környékéről 2000 környékére. Az utóbbi egy hétben legalább háromszor átlépte már ezt a 2000 dolláros fontos határt az árfolyam, bár mindannyiszor előbb-utóbb visszahullott, és most csak 1990 dollár. Szerintem itt többről van azért szó, mint a bankpánikról, pontosabban a bankpánik következményei, hogyha tartósak maradnak, akkor könnyen tartósan magasan tarthatják az arany árfolyamát. Attól ugyanis, hogy a bankok helyzete néhány helyen megrendült, ettől nagyon sokan azt várják, és ez kapcsolódik a beszélgetésünk előző részéhez is, hogy a kamatemelés üteme csökkenni fog az Amerikai Egyesült Államokban, talán Európában is, és esetleg más fontos fejlett országokban is. Ez pedig azt eredményezheti, hogy egyrészt csökken a reál kamat, amit el lehet érni a befektetőknek a kötvénytípusú vagy kamatozó eszközökön, reál kamat vagy reálhozam. Másrészt pedig tehát van egy olyan mondás, hogy a kamat az arany ellensége. Ugyanis, hogyha magas a kamatozó eszközökön elérhető kamat, és főleg, hogyha ez reál kamat, tehát az inflációt meghaladja, akkor hajlamosak sokan kötvényeket vásárolni, vagy más kamatozó eszközökben, például bankbetétekbe tartani a pénzüket. Ha viszont ez nem jelentős, akkor a befektetők más befektetések után néznek, elkezdenek kockáztatni, vásárolnak esetleg árupiaci termékeket is, ingatlanokat, részvényeket, stb. Olyan dolgokat, amelyek érzésük szerint az infláció ellen megfelelő védelmet nyújtanak. Na most, hogyha a jegybankok kevésbé fogják emelni a kamatot, mint ahogy korábban még néhány héttel ezelőtt is gondolták, akkor csökkenhet ez a bizonyos reál kamat, és az emberek fokozatosan egyre inkább áttérhetnek az ilyen infláció elleni védelemként szolgáló úgynevezett reál eszközök vásárlására, mint amilyen az arany is. Úgyhogy nem lennék meglepődve, hogyha a következő hónapokban látnánk egy újabb történelmi csúcsot. Ugye az arany egyszer 2020. augusztusában, egyszer pedig 2022. márciusában. Úgy nagyjából azt mondhatjuk, hogy a Covid és az orosz-ukrán háború következményeként ért el magas szintet 2100 dollár közelében, de igazából olyan nagyon nagy ugrást ez sem jelentett. Volt egy korábbi csúcs, még egy 2011 körül 1912 dolláron, ha jól emlékszem. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy olyan nagyon nagy ugrást, illetve nagyon látványos csúcsot az arany már nagyon régóta nem produkált. Hogy ennek most aztán vége lesz-e vagy sem, azt pontosan megmondani nem lehet, de eléggé úgy tűnik, hogy a körülmények az arany mellett szólnak jelenleg.
Ez egyébként, ha aranyvásárláson töri valaki a fejét befektetőként, az általában arany ETF-eket jelentett, nem fizikai aranyvásárlást, ugye?
Én úgy sejtem, hogy Magyarországon elsősorban az emberek fizikai aranyat hajlamosak venni, és a legtöbbjük, hiszen a legtöbbjük azt sem igazán tudja, hogy mi az az ETF, azaz tőzsdén kereskedett alap, ami általában egy indexet vagy valamilyen árupiaci terméket követ. Ugyanakkor van még sok más befektetési eszköz, vannak például certifikátok, amelyek az aranyat követik, illetve aki igazán olyan wide-fülű vagy szofisztikált befektető, az vásárolhat például aranybányák részvényeiből. Ennek az az értelme is meg lenne, hogy amíg az arany tulajdonképpen nem fizet se kamatot, se hozamot, se osztalékot, semmi ilyesmit, sőt a tárolása költséges, illetve hogyha alapokon keresztül vásároljuk meg, azoknak is költségei vannak, addig egy részvény általában, ha nyereséges cégről van szó, akkor szokott fizetni osztalékot, tehát amíg sokféle aranybefektetés valamilyen szinten viszi a pénzt, még hogyha csak évente néhány ezreléket vagy 1-2% is, addig egy jó aranybánya részvény inkább hozza a pénzt, miközben arra várunk, hogy felmegy az arany, és az osztalékon keresztül évi pár százalékot hozhat nekünk dollárban. vagy jellemzően dollárban, mert ugye sokféle országban lehet aranybányánk. Ugyanakkor ezeknek az aranybányáknak is van egy eléggé jelentős kockázata, sőt, sokféle kockázata van igazából. Az adott országban lehetnek mindenféle politikai, gazdasági kockázatok. Előfordul például, hogy környezetvédelmi szabályokat szigorítanak, vagy valamely feltörekvő országban különböző puccsok, politikai felfordulások törnek ki. De van egy egyszerű költségoldali kockázat is, és lehet, hogy ezt láttuk éppen az utolsó egy évben, amikor ugyanis az arany egy év alatt gyakorlatilag 1%-kal ment fel, alig változott, és két híresebb arany ETF, tehát arany részvényekbe fektető tőzsdén kereskedett alap, a GDX és a GDXI jelzésűek 11 néhány százalékkal csökkentek. Miért és hogy lehet ez? Hát szerintem elsősorban itt is az inflációról van szó, ami költségoldalon alaposan megnyírbálta az aranybányáknak a nyereségét, hiszen az aranybányák rengeteg energiahordozót használnak fel, a kőolajról pedig úgy tudjuk, hogy alaposan megdrágult, illetve élő munkát foglalkoztatnak, hát az infláció egyik velejárója a béremelkedés volt a legtöbb országban. Tehát megnőttek a bányák költségei, és ezzel csökkent a nyereségük, hiszen az arany nem igazán emelkedett. De hogyha mondjuk most kilőne az arany, és csak 10%-kal is felmenne, az valószínűleg nem 10%-kal, hanem 20-30-40%-kal is megnövelhetné az egyes bányák nyereségét, alig ha nem cége válogatja, hogy mennyivel, mert vannak olyan bányák, amelyek ráadásul határidős aranyeladásokkal fedezik a kockázataikat. Azt egyébként elég gyakran meg lehet figyelni, hogyha mondjuk az arany felmegy 1%-kal, akkor a bánya részvények felmennek 2-vel, illetve fordítva, hogyha az arany esik 1%-kal, akkor a bánya részvények esetleg 2-3%-kal is zuhannak.
Dollárban lehet egyébként az amerikai tőzsdén vásárolni ezekből az aranybánya részvényekből, vagy helyi piacon, ha persze tud vásárolni az ember. Nekem kapásból egyébként Ausztrália jut eszembe, Dél-Afrika, illetve talán Dél-Amerikában egyes országokban van több aranybánya. Ezek mind megtalálhatók az amerikai tőzsdéken?
Az amerikai tőzsdéken elég sok ilyen bánya megtalálható, igen, és ezek az ETF-ek is kaphatók ott, azonban sajnos az európai vásárlók jogszabályi kockázat korlátok miatt nem minden ilyen ETF-et vásárolhatnak meg. Tehát az amerikai tőzsdéken forgó részvényeket biztos, hogy meg tudja venni a magyar részvénybefektető, az amerikai ETF-eket valószínűleg nem, illetve a többségüket valószínűleg nem. Az említett GDX, illetve GDXY Vanek Vectors típusú ETF-ek viszont be vannak vezetve európai tőzsdére is, emiatt megvásárolhatók, úgy tudom. Lehetséges, hogy ezeken kívül egyébként vannak még más arany részvényekbe fektető befektetési alapok is Európában. Én ezeket találtam, illetve ismerem. Azt is megtehetjük egyébként, hogy egy ilyen alapból kiválogatjuk a legnagyobb 3-4-5 részvényt, és saját kis portfóliót állítunk össze, hogyha ehhez megfelelő tőkenagyságot értünk el. Nyilván az általában a legtöbb broker cégén a fix költségek miatt pár ezer euró alatt nem nagyon érdemes egy-egy részvénybe fektetni, mert túl magas lesz a költségszint. Hát ez nyilván nem a legkisebb befektetőknek a stílusa egy részvényportfóliót összeállítani, nekik inkább egy-egy befektetési alap való.
Egy ideig hívták digitális aranynak a kriptókat. Nem tudom, hogy mennyire, inkább rácáfoltak szerintem erre az utóbbi időszakban. Viszont az arany áremelkedésével párhuzamosan, és hát a bankpiaci pánik miatt is elmozdultak azért a befektetők újra a kriptók felé?
Igen, körülbelül az alatt az időszak alatt, amíg az arany is emelkedett körülbelül 10%-ot, a bitcoin árfolyama olyan 30, talán 40%-ot is ment. Nemrég még olyan 22-24 ezer dollárnál tartott, most pedig 27-28 ezer között forog. Ez nagy valószínűséggel jelentős részben szintén ennek a bankpániknak a következménye, hiszen hogyha belegondolunk, akkor a bitcoint annak idején 2008-ban, a Lehman Brothers válság utáni hetekben találta ki annak idején ez a bizonyos Satoshi Nakamoto névre keresztelt valaki. tehát a bitcoin eleve egy olyan eszköznek jött létre, amely a bankrendszertől, illetve az állami pénzrendszertől függetlenül tud értéket őrizni a befektetők számára. Más kérdés, hogy ezután egy-két olyan több mint egy évtized következett, amikor annyira volatilis volt az árfolyam, hogy erre az értékmegőrző szerepre csak korlátozottan volt képes. Azért, hogyha a hosszú távú árfolyam alakulást látjuk, akkor nézzük, akkor azt látjuk, hogy igencsak tehát a trend még mindig fölfelé mutat, hiába volt 69 ezer 2021 őszén, és hiába volt aztán 15 ezer körüli mélypont 2022-ben, a jelenlegi 28 ezer dollár körüli árfolyam, mint egy másfélszerese például a 2017 decemberi csúcsnak, és közel 10-szerese a 2020 márciusi, vagy 18-szorosa talán a 2020 márciusi mélypontnak. Szóval én egyáltalán nem temetném sem a bitcoint, sem ezt az egész üzletágat. Egyébként a bitcoinnak a volatilitása, tehát az árfolyam ingadozása is elég sokat szelidült az utóbbi években. Én ugyan még mindig tudom, hogy sokaknak ez rendkívül furcsának hangzik, de a kriptodeviza szektoron belül a bitcoin ma már egyfajta menedék szerepet tölt be a kockázatosabb kriptodevizákból, hogyha valaki vissza akar vonulni, akkor ha nem dollárt vesz, akkor bitcoinba szokott menekülni. Lehetségesnek tartom, hogy ha idővel, vagy idővel, lehet, hogy még pár év bele fog telni, de ez a bitcoin valóban be tudja majd tölteni ezt az egyfajta digitális arany szerepet.
Edenpec Józsefet, az mforprivatbankár.hu munkatársát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Neked is, szervusz!